kedvesestvérem, olyan mérhetetlenül sok anyag gyűlt össze a készülésemben, hogy bizonyára nem fogok a végére érkezni, de talán nem baj, döntenem kellett, hogy elkapkodom, és akkor sokat mondhatok, vagy pedig nyugodtabb tempóba, inkább kitolom, már előre mondom, hogy majd szeptemberben folytatjuk, és tovább beszélünk az Ószövetségről, inkább alaposan, legalábbis relatíve. Alaposabban, nyugodtabban szeretném elmondani a fontos bibliai igazságokat. Azt ígértem, hogy ma este Ézsaiás prófétáról fogok szólni, és ez úgy is lesz, de hát előtte azért mégiscsak kell valamit átfogóan mondani a prófétaság intézményéről egyfelől. Másfelől eléggé közismert ma már az, hogy Ézsaiás könyve nem egységes, egy hatalmas mű, hanem gyűjtemény, úgyhogy ma már legalábbis a nyugati keresztény testvéreink között ez közismert, ez a kifejezés, hogy Deutero-Ézsaiás, sőt beszélnek Trito-Ézsaiásról is, tehát a 66 fejezeten belül van maga Ézsaiás, ez az első 39 fejezet, a 40. fejezettől kezdődik a Deutero-Ézsaiás, aztán később a Trito-Ézsaiás. Egészen biztos, hogy ma este még a Deutero-Ézsaiásig sem fogok elérkezni, hanem csak az első 39 fejezetről mondok el valamit, ami tehát maga szorosan véve Ézsaiás könyve. Na, időrendről szólván egy rövid felsorolásban elmondom, hogy a nevezetesebb proféták milyen rendben működtek. Előre kell bocsátanom, hogy a tagolás szerint, a teológiai tagolás szerint van a nagy profétaság korszaka előtti időszak, amikor inkább csak a nevüket, meg a itt-ott a cselekedeteiket, vagy egymondatos üzenetüket jegyezték fel. Tehát a klasszikus prófétaság előtt is voltak már próféták, aztán jött a királyság korszakában a prófétaság, és körülbelül egybeesett, nagyjából egybeesett a királyság megjelenésével a prófétaság intézményének a megjelenése. És amikor végképp összeomlott a királyság a babiloni fogság után, amikor jöttek haza a deportált zsidók, Círus perzsa uralkodó engedélye alapján, akkor már megszűnt a prófétaság is a királysággal együtt. A zsidó nép nemzeti önálló létével együtt megszűnt a prófétaság is, amikor visszajöttek 520 táján a zsidók, akkor már nem lett újra királyság, hanem provincia lett, tartomány lett, először a perzsáknak, aztán a görögöknek, rómaiaknak, a nagy birodalmán belül egy-egy tartomány volt Zsidország. Ekkor már nem volt igazán prófétaság, a prófétaság utóhangjai szólaltak meg ebben az időben. Ez tehát években is gondolkozva így best, hogy a nagy proféták korszaka előtt, tehát még a királyság elején, vagy még előtte voltak, hát ugye voltak előtte a karizmatikusok, a bírák, azután megjelentek a proféták, Nátánra, Illésre és Elizeusra gondoljunk, akik szinte a legendák távolságában éltek, és inkább a cselekedeteikről olvasunk, csodatetteikről és a lényeges üzenetükről, ellenállásukról a királlyal szemben, de írásos maradék, hagyomány, illetve hát örökség az ő teológiáikról nincs a kezünkben. Na tehát igazából a írásos emlékeket maguk után hagyó proféták alkotják a zömét a profétai irodalomnak, és ezek így következnek egymás után a legrégebbiek, Ámós és Ózseás, Krisztus előtt 750 és 725 között, amikor az asszír birodalom föl emelkedett és elkezdett nyugatra és délre terjeszkedni, tehát Palesztina környékét is és zsidó országot is hatalma alá vette. Tehát Ámos Ózseás 750-725 között, azután az asszír birodalomnak a további hódítása korában jelent meg szinte egyidejűleg Ézsaiás és Mikeás. Nagyon érdekes, Mikeás parasztember volt, Ézsaiás patrícius nagypolgár volt, majd erre vissza fogok térni, mennyire mutatkozik ez a profétálásunkban is. Körülbelül egyidejűleg működtek 740 és 700 között. Tehát Ézsaiás és Mikeás, azután, amikor leomlott Asszíria és a helyére lépett Babilon, akkor megint egy prófétai föllendülés lett 650 és 600 között, 612-ben dőlt meg végképp az asszír birodalom és lépett helyére Babilon. Ebben a korszakban prófétált Nahum, Habakuk, Zofóniás, és amikor aztán megkövetkezett Júda országának és Jeruzsálem városának a pusztulása, akkor profétált Jeremiás, és kezdte a profétálását Ezékiel, az ő profétai szolgálata már belenyúlott aztán a fogság idejébe. A fogság alatt a legnevezetesebb volt tehát Ezékiel proféta, és itt szólalt meg Deutero Ezsaiás a fogság idején, 485-ben dőlt meg Babilon, és aztán a perzsa birodalom emelkedett föl. Amint mondtam, amikor már hazajöttek, akkor nem volt igazán királyság sem, és érdekes módon ennek megfelelően prófétaság sem. A prófétai nagy időknek az utórezgése hallatszott már csak, és ide tartozik Aggeus és Zakariás prófétálása 520-ban, azután Malakiás prófétálása 470-ben, és a még később időkben, a 4., 3., 2. században következtek Jóel, Abdiás, Jónás és Dániel prófétának a könyve. Tehát ez a kronológiája a prófétai szolgálatnak. De mondom, a igazán nagy korszak a királyság idejével esik egybe. Amikor megjelent a királyság, megjelent a királlyal szemben a próféta, összeomlott a királyság, a nép nemzeti léte megszűnt, elhallgatott a próféta. Na most a prófétai szolgálatnak a lényegét egy bizonyos Klaus Westermann nevű német teológus foglalt össze a legzseniálisabban, az én olvasmányaim szerint, aki egy képben mutatta be azt, hogy mi az, hogy proféta, mi csináltak a proféták. És ő a hegy csuszamlásnak a képét használta, annyit én is tudok a geológiából, hogyha egy sziklára, szikla tömbre, aztán agyag, meg húmus, meg mind rakódott, hogyha a sziklatömb, meg az agyag közé víz kerül, akkor sikamlós lesz az agyag, és elkezdődhetik egy hegycsuszamlás. Nos, a hegycsuszamlás lassan kezdődik, és nem is veszik észre az emberek, mert esetleg 1 cm, 2 cm csúszik éveken át. Na hát, valami ilyesmit fedeztek fel a proféták, hogy elindult a hegycsuszamlás. Isten kiválasztott egy népet, oda telepítette az ígéret földjére, adott intézményeket neki, papságot, királyokat, bírákat, és egy szent jegyességben, házasságban, szerelemben él Isten a választott népével, és minden volt az Isten, ha kellett hadvezér volt, ha kellett bíró volt, és ha kellett kijelentést adott. Tehát egy szent szövetségben élt a nép Istennel, de egyszer csak elkezdődött egy csuszamlás. A fundamentumról kezdett elmozdulni a nép, és megindult egy csuszamlás lefelé. Ezt a proféták vették észre, és ők kiáltották el a jajszót, amikor más még a papok, meg a királyok, és pláne hamis proféták még semmit nem láttak. A proféták látták, érzékelték, hogy Isten közelségéből elmozdult a nép, és egyre inkább távolodik az Istentől. És ők látták, hogy ez a hegycsuszamlás, ez felgyorsult, és egy iszonyatos összeomlásban fog befejeződni. És ez így lett. És ők ezt megmondották. Tehát ez a klasszikus nagy prófétai szolgálatnak a lényege, hogy a jajt bele kiáltották ebbe a földcsuszamlásba, de mindjárt hozzátehetjük, hogy teljesen eredménytelenül. Nem volt eredményes próféta. Most kapcsoljuk ki Jónást, akinek a prófétálására a írások szerint Ninive megtért. Ez legenda, ez nem történelem, amit Jónás könyvében olvasunk. A történelemben működő proféták közül senkinek nem volt eredményes a profétálása. Nem hallgattak rájuk, lassan az egzisztenciájuk is belesodródott a profétálásba, életveszélyessé lett, és nagyon sok profétát megöltek, és mindeközben semmi eredménye nem volt a profétálásuknak. Egy évvel nem tudták feltartóztatni a hegycsuszamlást. Ők maguk nem menekültek el a hegycsuszamlásból, hanem a néppel együtt mentek a nagy összeomlás felé. Tipikus példa Jeremiás, aki már a nagy összeomlás idején prófétált és kétségbeesetten mondotta az üzenetet, nem hallgattak rá, megverték, börtönbe zárták, és ott maradt, és amikor már vitték a népet Babilonba, ő akkor is ott maradt, és amikor menekültek aztán a babilonok ellen lázadó zsidók, akkor hurcolták magukkal Egyiptomba, és ott veszett nyoma Jeremiásnak. Nem menekült el, nem akart elmenekülni, jól ezt látta a közelgő nagy összeomlást. Na most tehát a lényeg az, hogy ebben a klasszikus korszakban a prófétáknak a mondani valója mindig az ítélet volt. Ne tévessze meg minket azt, hogy közben itt-ott találunk ígéretes részeket a prófétálásukba, meg találunk kemény beszédeket a környező népek, a világuradalmak ellen. Az igazi küldetésük az volt, hogy a néppel szembe mondják el a közelgő nagy összeomlást, a nagy ítéletet. Az őskorban, a prófétaság előtti prófétaság korszakában szinte, akkor inkább a királlyal volt vitájuk, perük a prófétáknak, de aztán később az egész népre vonatkozott a fenyegető ígéret, az összeomlásnak az ígérete. Tehát a proféták igazi mondani valója az ítélet volt. De ezt azért mégis egy kicsit közelebbről is vizsgálat alá kell venni. Tudnék, tényleg a legkeményebb mondani valójuk a profétáknak az ítélet volt, és a nép ellen, és Jeruzsálemben, és a királyok ellen, az egész zsidó társadalom ellen. De mondom, hogy ha gondosabban elemezzük az egész munkájukat és a prófétaság egész intézményt, akkor mégis finomítani kell ezt a gondolatot, és ki kell mondani, hogy jó lehet kvalitatíve, meg tartalomszerűen is. Az igazi mondani valójuk ebben az időszakban az ítélet volt, de mégis azt kell mondani, hogy az ítéletnek az értelmét meg kell érteni, és akkor más fénybe kerül az ítélet. Nem egyszer arról szól, hogy a bosszúálló, a haragó Isten lecsapott, lezúdult az ítéletre, az engedetlen népre, hanem arról van szó, hogy a mentő Isten, a szabadító Isten, a népet teremtő Isten, a népet magának kiválasztó Isten, féltő, féltékeny szeretettel szerette a népet, és az ítéletnek a lényege az volt, hogy te zsidó nép, te az Istennel való szövetségben születtél, és ez a szövetség tart téged életben, és hogyha te eltávolodol ettől a szövetségtől, akkor az élettől távolodol el. Tehát az ítélet azért zúdul le, hogy visszatérítse, visszahozza fájdalmasan, megalázottan, visszahozza a szövetségnek az útjába. Tehát ilyen furcsa a helyzet, hogy mondom, kvantitatívan, mennyiségileg a legfőbb mondanivalók az ítélet volt, de a teljes háttere a szolgálatuknak az, hogy a mentő, a népet teremtő Isten nevében szóltak, és újra meg újra mondták, hogy ez az út halálba visz. Ha itt jártok tovább, el fogtok pusztulni. De minden esetben ott volt a háttérben az, hogy így mondom emberi beszéddel, hogy alig várta az Isten, hogy az ítélet után a kegyelmet elmondhassa. De nem mondhatta el előbb, míg nem az ítélet elvégezte a munkát. De nem igaz az, hogy az Ószövetségnek az Istene, bosszú álló Isten volt, aki alig várta, hogy leüthesse, lesújthasson valahova, hanem az Ószövetség Istene az egy igaz Isten, a szabadító Isten. Tehát mondom, a prófétáknak a mondani valója, a súlyos mondani valója ítélet volt, de ismét mondom, alig várta Isten, hogy mondhassa már az ítélet után a kegyelmet. Ézsaiás első 39 fejezete tele van ítélettel, 40. fejezettel kezdődik a Deutero Ézsaiás, és ott mindjárt ezzel kezdődik, hogy vigasztaljátok a népemet, hiszen megbűnhődött, már kétszeresen bűnhődött a bűneiért, eljön most már az újjáépítés. De ez már a babiloni fogságban hangzott, ez a Deutero Ézsaiási profécia. Még azt is el kell mondani általában a profétálásról, hogy az nem örök igazságoknak a meghirdetése volt, hanem egészen konkrét belebeszélés a nép akkori életébe. Konkrét belebeszélés a politikai viszonyokba, meg a gazdasági viszonyokba, igazságtalanságokba. Profétáltak a politikai melléfogások, paklövések ellen, profétáltak a társadalmi igazságtalanságok ellen, és profétáltak a bálványozás, a idegen istenek előtti hajlongás ellen, körülbelül volt a három fő terület, ahol profétáltak. De ez mindig mindenben konkrét volt, akár a társadalmi ügyekről volt, akár a kultuszban megjelent visszaélések ellen beszéltek, akár a politika, csak innen hozom a példát, hogy mennyire konkrét belebeszélés volt az éppen zajló történelembe a profétálás, arra jellemző, hogy Ézsaiás korában is, meg Jeremiás korában is ostromolták Jeruzsálemet. Ézsaiás korában még az asszírok ostromolták Jeruzsálemet, Jeremiás korában már a babilonok ostromolták, de mind a két esetben egy világhatalom ostromolta Jeruzsálemet. Mit kell ilyenkor csinálni? És nagyon tanulságos az, hogy Ézsaiás proféciája az volt, hogy ne adjátok meg magatokat, mert megszabadít az Isten. Elvonulnak a város alól a már felsorakozott hadsereg emberei, Asszíria megszégyenül nem fogja bevenni Jeruzsálemet. Ez volt Ézsaiásnak a prófétiája. Pontosan az ellenkezőjét mondotta Jeremiás, amikor a babilon seregek ugyanúgy körülvették Jeruzsálemet, akkor Jeremiás szinte esengve mondta, hogy emberek, nyissátok ki a kapukat, engedjétek be, mert az Isten a babilonok kezébe adta Jeruzsálemet. Ez már elég szemléletes példa, azt hiszem, hogy nem lehet a proféták tanításából örök igazságot ellevonni, mert ők a megfelelő helyre, a megfelelő igét mondották. Hát persze absztrakt módon aztán lehet teologizálni és áttételesen igazságokat lehet levonni a proféták szolgálatába, de ezt tudomásul kell venni, hogy ők elsősorban a konkrét zajló népi, történeti, társadalmi eseményekbe beszéltek vele a profétálásukba. Még egy mondatot, egy gondolatot el kell mondani a profétálás lejtéséről, mert egy bizonyos lejtése volt a profétálásnak, valóban Illés Ezékieltől kezdve a nagy profétákon át, aztán egészen Malakiásig és ezekig a fogság utáni kis profétákig, az egész mozgalomnak volt egy lejtése, és ezt így mondják a teológusok, hogy kezdődött eszkatológikus profétálással, aztán megjelent a proto-apokaliptikus profétálás, és beletorkolott az egész a apokaliptikus profétálásba. Most mi a különbsége három között? Leegyszerűsítve, de nagyon igazán mégis hitelesen. Így mondhatjuk, az eszkatológikus profétálás mind a két lábával a Földön állott, a történelemben élt, és azt profétált, hogy emberek, ha ezt csináljátok a mostani történelmetekben, a holnapi történelmetekben ez lesz. Tehát mind a két lábukkal a valóság talaján állottak, és a holnapi valóságot nem megprofétálták, hanem azt mondták, hogy ez az út oda vezet egyenesen. Ez az eszkatológikus. A proto-apokaliptikus, azt már én fogalmaztam így, hogy ez már fél lábbal áll csak a történelmi valóság talaján, fél lábbal már a levegőben van. Vagyis még van bizonyos történelmi kötődése a profétálásuknak, de már megjelennek a transzcendens, vagy a teljesen szellemi látomásszerű, a történelmtől elszakadt proféciák, amelyekben már nincs szó háborúról, csatáról, népek, nemzetekkel, hanem maga az Úr jön és csata nélkül, szavával, mennydörgésével, földindulással győz az ellenség felett. Tehát egy kicsit még történelem, de egy kicsit már történelem feletti apokaliptika, ez a proto-apokaliptika, ez aztán a következő fokozatban belement a teljes apokaliptikába, amely már teljesen elszakad a történelemtől. Dániel könyve, de még inkább az Újszövetségben a Jelenések könyve mutatja ezt a apokaliptikát, amikor már semmi konkrét történelemről nincs szó, hanem angyalok, Istenek és a haragnak és a irgalomnak a nagy mozgása történik teljesen a levegőbe, hogy úgy mondjam, nincs történelmi alapja ennek. De amíg még a nagy profétálás időszaka volt, addig a proféták igenis mindkét lábukkal a talajon, a föld, a történelem talaján állottak. Bár Ézsaiásnál is van már az a bizonyos proto-apokaliptika, amikor már látomások és angyalseregek és Istennek a közvetlen, a történelem menetétől, hogy úgy mondjam, független cselekedetei, szabadításai jelentkeznek. Na ezek után most már igazán forduljuk oda Ézsaiáshoz. Krisztus előtt 736-tól 700-ig működött a számítások szerint, és Jeruzsálemben élt, úgy tűnik nagypolgár volt, jómódú ember, a felső rétegek világába bejáratos ember volt, a királlyal úgy tárgyalt, mint egyenrangú partner, nem mint alattvaló, mint szolga. Nemes ember volt, azt lehet mondani, szinte a proféták sorában ő volt a legelőkelőbb ember, mert voltak parasztok, pásztorok és különböző foglalkozású emberek, de úgy tűnik, hogy ő benne élt a jeruzsálemi nagypolitikába, az udvarban. Nős ember volt, gyermekeiről is beszél a Szentírás, de életrajz természetesen nincsen az Ezsaiás könyvébe, hanem csak itt-ott egy-egy jelzés a családi életéről, meg jelzés arról, hogy hogyan tárgyalt a királlyal, mint egyenrangú fél, aki a felső tízezreknek a körében él. Ha most mondok valamit, aminél meg kell kapaszkodni, testvére, egy olyan adat, Ézsaiás könyve 66 fejezet. A Biblia tudósok azt állítják, hogy ez a 66 fejezet 400 év alatt állott össze. 400 év alatt. Tehát Ézsaiásnak a életében már nyilván írásba foglalták, Isten fel is szólítja őt, hogy ezt foglalt írásba későbbi nemzedék számára. Tehát már 700-as, a 8. század vége felé már működött, és onnan számítva 400 éven át gyülekezett az az anyag, amit együtt véve 66 fejezetbe foglal, úgy mondunk, hogy Ézsaiás könyve. Most ezen ne ütközzünk meg, testvéreim, mert egy hasonlat talán egy kicsit megvilágítja, hogy miről van szó. Ha valaki most írhat, akárki írhat egy ilyen könyvet, hogy a kálvinizmus lényege. Ha valaki egy ilyen könyvet ír, akkor kezdi Kálvin Jánossal, idéz Kálvin Jánosnak a műveiből, aztán a kálvinizmusnak a pontakozását, az időszakokat, a teológiai hullámokat leírja Kálvintól a mai napig 400 év történelmét összefoglalhatja így, hogy a kálvinizmus története. Már ilyen értelemben kell olvasni és elgondolni Ézsaiás próféta könyvét, ezt lehetne így mondani az Ézsaiás lényege, az ézsaiásizmus lényege, a kálvinizmus lényege. Tehát időben élt Ézsaiás nevű ember, és az mondta a proféciáit, szerették a proféciáit, a tanítványi kisebb kör, följegyezték, és azután, ahogy beteljesedtek a proféciái, természetesen egyre nőtt a tekintélye. A tanítványi serege ápolta a örökséget, és hamarosan Isten tiszteleti használatra is befogták Ézsaiás örökségét, a zsinagógákban olvasták Ézsaiást, és eközben bővült folyamatosan Ézsaiás könyve. Vegyük észre, hogy amikor Jézus a kapernaumi zsinagógában Bibliát olvasott, akkor nem véletlenül éppen Ézsaiást olvasta. Jézus korában is nagyon-nagyon szerették még Ézsaiást. A holtengeri tekercsek tanúskodnak arról, hogy az esszédusok szektájában is a legfőbb szentírás a Tóra után természetesen Ézsaiás tekercsei voltak. Tehát úgy kell gondolni a dolgot, hogy Ézsaiásba valahogy töményen megjelent az igazi zsidó teológia, ezt érezték, és ezt örökölték nemzedékről nemzedékre, de közben gazdagodott. Aki
ezt ki akarja próbálni, ajánlom például lapozzon a Ézsás könyvének a 12. fejezetére, ott meg fogja látni azt, hogy az első 11 fejezet egy irodalmi örökség, egy, persze az is gyűjtemény, különböző proféciáknak, de mégis egy egységes gyűjtemény, és a 12. fejezet egy egyszerű zsoltár. Úgy, mint a 150 zsoltárból akármelyik. Tehát a 11 fejezet Ézsaiásnak a, hogy úgy mondjam, hiteles öröksége, amit a zsinagógában olvasván hozzá költöttek egy zsoltárt, és az benne van, mint Ézsaiás 12. fejezete. És aztán megint jön Ézsaiás gondolata, és tovább dolgozzák, és aztán jött a Deutero-Ézsaiás, ami már egészen más történelmi helyzetben, és a Trito-Ézsaiás megint egészen más történelmi helyzetben, de Ézsaiást munkálta tovább. Tehát lehetek én kálvinista, és mondhatod azt, hogy kálvinista vagyok, ha igazán a Kálvin principiumait dolgozom fel a mai követelményeknek megfelelően. Hát így kell olvasni Ézsaiás könyvét, hogy benne a zsidó gondolkodás, az igazi érvényes zsidó teológia tömören megszólal, és ezt munkálták tovább a későbbi évszázadokban, és ennek az egész hatalmas munkának az eredményét valaki a harmadik, negyedik század, inkább a harmadik század táján, negyedik század fordulójánál írásba foglalta, és így kerekedett ki az Ézsaiás könyvének a 66. fejezete. Na most elolvasom azt a fejezetet, amelyik a legklasszikusabban mutatja azt, hogy miről van tehát szó Ézsaiásnak a prófétai szolgálatában. És ez az Ézsaiás elhívásának a története. Már maga ez a feltűnő, hogy nem ezzel kezdődik, mint hogy a Jeremiás könyve azzal kezdődik, hogy Isten elhívta Jeremiást, és akkor egymás után jönnek az események. De ez mutatja, hogy Ézsaiás könyve ilyen mozaikokból tevődik össze, és az első, az elhívásának a története csak a 6. fejezetben szólal meg. Elolvasom ezt a 6. fejezetet, mert ez tömören összefoglalja Ézsaiásnak a teológiáját is lényegileg. Uzziá király halála évében, ez 236-ban volt, láttam az Urat. Ez egy fantasztikus ilyen, láttam az Urat. Ebbe belehal az ember, ha látja az Urat. Ez volt a zsidó gondolat. Jaj, nekem láttam az a belehalat. Tehát Uzziá király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Tehát minden valószínűség szerint a jeruzsálemi templomban következett be ez az Isten élmény. És ez, hogy palástja betöltötte a templomot, ez a füstölő oltárnak az eredménye volt, hogy az oltárnak a füstje betöltötte a szentét, és Ézsaiás ezt úgy ért, tehát az Isten palástja rákerült a templomra. És tulajdonképpen ezen a paláston át, a füstölő oltárnak a füstjén át látta az Urat. Szeráfok álltak mellette, a szeráfok, vezérangyalok, főangyalok, a Biblia tanítása szerint érdekes módon az ige, amiből ez a főnév keletkedett, a szeráf, szeráfim többet számba, a szeráfnak az alapszava a szaráf, ami azt jelenti, hogy égni, lobogni. A szeráfok, tehát azok, akiket manapság így mondunk, hogy fény lény, akikben lobog az isteni valóság. Tehát szeráfok, ilyen fény lények vették körül az Isten trónusát, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel arcát takarta el, tehát még a szeráfoknak sem lehetséges csak úgy szembe látni az Isten szembe, állni az Istennel, eltakarja, ő is csak mint egy ködön felhő szárnyán átlátja az Isten. Kettővel lábát fette be, kettővel pedig röpült. Így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura. Kádós, a zsidó teológiában egy óriási gondolat, fogalom, az Isten szentsége. Szent, szent, háromszor szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Kádós és kábór, kábór a dicsőség. Tehát valamit átél Isten szentségéből, dicsőségéből a látomásában. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztéke és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a király, a seregek urát látták szemeim. És hozzám röpült az egyik szerá, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és azt mondta, ime, ez megérintette az ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki azt mondotta, kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küld. És a közben emlékezzünk rá, akár Mózes, akár Jeremiás, amikor az elhívás történt, a spontán reakció az, hogy nem, Uram, hagyj békén, én nem vagyok példa, én dadogok, én fiatal vagyok. Nem meglepő, hogy Izaiásnál a hívásra azonnal jelentkezik, hogy itt vagyok, küldj engem. Ő válaszol, menj és mondd meg a népnek. És itt van az üzenet. Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövérré a nép szívét, tedd süketté a fülét, és költ be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem, meddig tart ez, Uram? Ő így felelt. Amíg el nem pusztulnak és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pusztává válik, eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere, ez a gyökér lesz a szent mag. És hajtást támad Isai törzsökéből, és ez már az új szövetség. De az ószövetség az, hogy levágják a csert és a tölgyet, tövik. Na hát ez az Izaiásnak az elhívási története, ebben minden benne van gyakorlatilag. A legvégén látjuk, még az evangélium is benne van. De a lényeg itt mégiscsak megint az ítélet, amiről beszéltem. És itt kell, hogy megremegjen a szívünk erre a gondolatra, hogy megkeményítés. Izaiás küldetése az, hogy megkeményítse a népet a bűnében. Mondom, ez az egyik legfélelmetesebb bibliai fogalom, hogy megkeményítés, az Isten keményít meg. És olcsó megoldás az, hogy ezt pszichológiailag magyaráz, mert lehet pszichológiailag úgy magyarázni, hogy aki kezdi a bűnt, az lassan megszokja a bűnt, aztán a bűn követeli már, hogy csinálja, ismételje. És a bűnnek a büntetése az, hogy szokássá lesz, és így megkeményedik az embernek a szíve, van ilyen pszichológiai magyarázat, és ez érvényes is. Ez érvényes az alkoholra, italra, drogra, mindenre. Önmagán belül a megkeményedés, a belemelemedés a bűnbe. De itt többről van szó, ez a félelmetes. Itt nem arról van szó, hogy Isten néz egy pszichológiai folyamatot, ami a megkeményedésed vezet, hanem sietteti. Ez a döbbenetes esetben, hogy maga Isten igenis elvállalja, hogy ő sietteti. Hogy aki a bűnt választja, azt segíti arra, hogy sikerüljön neki. Aki elindult, az szinte löki, hogy na, akkor beljebb. Lealkudjuk a Biblia igazságát, hogy ezt a félelmetes valóságot kimagyarázzuk pszichológiai okoskodásokkal. Itt igenis erről van, hogy az Isten maga megkeményíti a népnek a szívét. Itt csak megáll az embernek az esze, a gondolkodása, még a hite is akadozni kezd. Isten, hát ilyen Isten vagy. És az, hogy igen, ilyen Isten vagyok. Szent Isten, kádós és kábult. Hogy ennek mi az értelme, de aztán lehet okoskodni. Én is okoskodom, és mondom azt, hogy ennek az egész félelmetes folyamatnak az értelme az, hogy egészen lelepleződjék, hogy milyen úton jár az, aki a bűnügyját választotta. Hogy egészen lelepleződjék a népnek a nyomorúsága, szinte sietetjen Isten, igenis, következzék a teljes összeomlás. Ez egyik, hogy lelepleződjék, hogy mi a természetrajza a bűnnek. De talán még inkább, de ismét van ez csak emberi filozofálás, teologizálás. Talán a másik része az, hogy hát újat akar kezdeni Isten. A nagy összeomlás után újat akar kezdeni. És szinte sietett, hogy bonyolódjék már le ez a nagy összeomlás, hogy kezdhessem az újat. Mert mindig újat akar kezdeni az Isten, az ítélet után, a megkeményítés után. Ő az, aki meglágyítja aztán a nép szívét. És miközben szenved a nép, együtt szenved az Isten a néppel, és őnek is, hogy úgy mondja, emberek beszélt, őnek is fáj, amikor szenved a nép, és amikor szenved az Isten. Na, de mondom, ez nem felelet minden, ez egy misztérium, hogy az Isten maga csinálja a megkeményítést. Nem egy pszichológiai folyamatot enged bonyolulni, hanem aktív módon beleavatkozik ebbe. Na de hogyha ezt az egész elhívást történetet nem csak ennél egy szónál fogjuk meg, hanem az egészét akarjuk fölvázolni, akkor igazából három szót kell kimondani, vagy három fogalmat kell egybe rakni, és ez a zsidó teológiának az egésze. De nyugodtan mondhatjuk, hogy a keresztény teológia sem különbennél. Tehát ez a három szó az, hogy egy Isten élményben részesedik Ézsaiás, amelyikben az Isten dicsőségét, fenségét, méltóságát, szentségét éli át. Hát ezzel kezdődik. A keresztény teológia se kezdődhet mással, a több jókoskodás, ha ez nincs. Ézsaiás részesedett ebben a látomásban, egy csodálatos Isten élményben. Ez egyik. A második. Amikor átéri ezt az Isten élményt, akkor eszmél rá, hogy ő kicsoda. Tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép körében lakom. Méltatlan vagyok, jaj nekem, belepusztulok. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy ezt a Szent Dicsőség Istent lássam? Az Isten valósága ébreszti benne a bűntudatot. És még ide tartozik azt, hogy mit lehet csinálni ezzel a bűntudattal. És nagyon-nagyon tanulságos ennek a leírása. Az ember, amikor a bűntudatra ébred, akkor elkezd mahinálni, elkezd vallásoskodni. Áldozatok, imádságok, böjtök, azt kép is. Próbálja a bűnét letolgozni, jóvá tenni, tehát lentről fölfele építkezni, hogy a bűnének a megtisztulása után majd közelébe kerül az Istennek, és figyeljük meg itt milyen csodálatos az, hogy fentről lefele jön a megtisztulás. Egy arkangyal, egy szeráf fogóval az oltárról egy darab parazsat vesz, és az izzó parazsat oda érinti Ézsaiás szájához. Itt nem fontos ennek a képnek a részletezése, maga a lényeg a fontos, hogy nem alulról fölfelejtve csak megtisztul, hanem az Isten maga, az Isten szentségének a jelenlétében összeroskad Ézsaiás,
És amikor az Isten megtisztítja, jön a harmadik mozzanat, a küldetés. Eredj és ezt a keserves üzenetet mondd el a népnek. És mondva a keresztény teológia se mondhat más, mint az, hogy egy Isten élmény, csak mi a Jézus Krisztusban élhetjük át az Isten. De az nagy baj, hogyha kisebb Isten az, akit a Jézusban átérünk, mint amit a zsidók éltek át, az ő kádós és kábót valóságukkal. Tehát nálunk is az Isten élmény, aztán ráeszméltett minket arra, hogy nyomorunk, bűnösök vagyunk. És az Isten feloldoz minket, és jön a küldetés, ez a keresztény életnek ugyanúgy a szerkezete, a struktúrája, mint ahogy itt Ézsaiásnál megjelenik az ótestamentumi formában. Na, egy gyönyörű fejezet, a megkeményítés kemény fejezete után egy gyönyörű fejezet, a kit. Még ezt elmondom, aztán meg abba vagyok, jövő hónapban folytatom majd. Ézsaiás abban is csodálatos újító a zsidó nép addigi teológiájával szemben, hogy a hitre különös hangsúlyt helyez. Még ezt a fejezetet beszélgessük meg, nekünk természetes, hogy hitáltalan az üdvösség. Tehát a régi zsidó gondolkodásban van a szentség, a bűn, aztán a jóvátétel, az áldozatok, az ünnepek, és a személyes hit nem kapott akkora hangsúlyt, mint amekkorát aztán Ézsaiásnál és a tanítványainál kapott. Néhány igét olvasok, ami mutatja azt, hogy hogyan tanít Ézsaiás a hitről. A 7. fejezetnek a 9. versét olvasom. Még ha Efraimnak Samária is a fővárosa, és a Samáriának Remália fia is a vezetője. Ha nem hisztek, nem maradtok meg. Egy szembesítés, akármilyen dicsőséges az a város, akármilyen erős az a király, ha nem hisztek, nem maradtok meg. Aztán a 28. fejezet 16. versét olvasom. Így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz, az nem menekül el. Ennek megint konkrét politikai jelentése volt akkor, lehet elmenekülni az asszír ostrom elől, és lehet hinni azt, hogy Isten megtart, Isten szilárd fundamentumot vetett Sionban, és aki rááll arra a fundamentumra, az nem menekül. A hit, mint álhatatosság az ostromról fenyegető egzisztenciális veszélyekkel szembe. De a leggyönyörűségesebb a 30. fejezetnek néhány verse, ezzel be is zárom ma. 30. fejezetnek a 15. és következő versei. Így szól az én Uram az Úr Izrael Szentje, a megtérés és higgadság segítene rajtatok, a béke és bizalom erőt adna néktek, feltételes módba beszél, ha nyugton maradnátok, bizalomban, békességben maradnátok a zajló nagy világtörténelmi események közepette, a bizalmatok lenne, hogy ti Isten oltalmába vagytok, az erőt adna néktek. De ti nem akarjátok. Inkább ezt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek. Egy ember fenyegetésére ezrével elfuttok, öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelző pózna a hegytetőn és egy zászlórúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen, még hallgat, hogy irgalmazhasson, mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne hisznek, akik benne reménykednek. Ez megint konkrét történelmi jelentést hordoz. Csak ezt elmondom még, volt az a bizonyos szír-efraimi háború, amikor Asszíria ellen a benyomakodott világhatalom ellen, ezek a kis államok, Szíria, meg az északi ország szövetkezni akartak, hogy leverjék, ne kelljen adót fizetni, és be akarták vonni a déli királyságot is, hogy ő is fogjon össze, és menjenek együtt Asszíriával szembe. És Ézsaiásnak az volt a látomása, hogy nem szabad belépni ebbe a szövetségbe. Tehát a királynak itt volt a döntése, a hit vagy a nem hit. A hitetlenség az volt, hogy összefogni, szövetkezni, lóháton futni, megszerezni Egyiptom segítségét, és úgy együttesen neki Asszíriának. Tehát a hitetlenség, ez a mozgás vihar. És ezzel szemben Ézsaiás prófétás az, hogy ha csöndben tudnátok maradni, akkor megsegítene az Isten. Ha nem futkosnátok, hanem a diplomáciában, a szövetségi rendszerekben gondolkoznátok, hanem tudnátok hinni, akkor segítene az Isten. Tehát a hitnek ezt a konkrét fogalmazását, hogy nem emberi erőlködés, nem szövetségi rendszer, nem Asszíria, vagy nem Egyiptom segít rajtam. Manapság helyettesítsük be, hogy ez segít, az segít, ki segít rajtam. Nem ez segít rajtam, hanem csöndben az Isten előtt új erőket venni, és úgy az Isten oltalmában fölerősödve az üdvösséget átélni. Mára. Ennyi, aztán majd jövő hónapban folytatunk. Hajszunk, hogy a